From the Conference Center at Temple Square.
Önök az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 176. őszi általános konferenciáját látják a templom téren, Salt Lake Cityben található konferencia központból, melynek beszélői, az egyház általános felhatalmazottai és tisztviselői közül kerülnek ki. A zenét a Mormon Tabernáklum kórus szolgáltatja.
This broadcast is furnished as
ezt a közvetítést a Bonneville Communication közszolgálati műsorként sugározza. E program írásbeli engedély nélküli bármiféle másolása, felvétele, írásbeli rögzítése vagy egyéb használata tilos.
Thomas S. Monson,
az egyház első elnökségének első tanácsosa vezeti ezt az ülést.
We welcome you this afternoon.
Üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 176. őszi általános konferenciája 5. és egyben utolsó ülésén. Gordon B. Hinckley elnök, aki ezen a konferencián elnököl, arra kért, hogy én, Monson testvér vezessem le ezt az ülést. Üdvözletünket és áldásainkat közvetítjük mindazon egyháztagoknak és a barátainknak, bárhol legyenek is, akik rádió, televízió, az internet vagy műholdas közvetítés útján vesznek részt ezen az eseményen. A zenét ezen az ülésen a Tabernáculum kórus szolgáltatja, Craig Jessop és Meg Wilberg vezényletével, valamint Bonnie Goldlife fal az orgonánál. A kórus az ülést az Láték egy angyalt repülni kezdetű énekkel nyitja meg. Ezt követően J. E. Jensen Elder, a 70-ek tagja fogja mondani a nyitóimát. A nyitóima után a kórus elénekli a Jézus, mikor rád gondolok című himnuszt. Ezt követően Boyd K. Packer elnök, a 12 apostol kórumának ügyvezető elnöke szól majd hozzánk, azután pedig David A. Bernard Eldert hallhatjuk a 12 apostol kórumából. Őt A. Roger Merrill testvér, a vasárnapi iskola általános elnöke, és Craig A. Carden elder a 70-ektől követi.
Thank you. Our Father who art in heaven.
Mennyei atyánk, alázattal hajtunk fejet előtted, és hálát adunk ezért a nagyszerű általános konferenciáért, és a te lelked csodálatos kiáradásáért, amint éreztük, hogy hatással van az életünkre. Hálásak vagyunk az evangélium teljességéért, mely visszaállítatott ezekben az utolsó időkben. Hálásak vagyunk a kinyilatkoztatásért, hogy a mennyekből kaphatunk üzeneteket. Hálásak vagyunk a szentírásokért, és minden más áldásért, mely ebből ered, hogy itt van a te királyságod és egyházad a földön. Imádkozunk most azokért, akik hozzánk fognak szólni ezen az utolsó ülésen. Adj nekik a te lelkedből, hogy a te lelked által mi is tanulhassunk. És még azt is megtanulhassuk, amit talán neki sem mondanak. Kérünk, hogy áld meg azokat, akiknek valamilyen különleges segítségre van most szükségük. És kérünk téged, áld meg minket majd ezután, a konferencia után is, hogy mindent el tudjunk raktározni. Hálásak vagyunk a te fiadért, és hogy milyen hatással van a mi életünkre. És imádkozunk azért, hogy a te áldásod rajtunk legyen ezen a gyűlésen. Jézus Krisztus nevében, ámen. 1847. július 26-án a völgyben töltött harmadik napjukon, mivel a második nap a sabbat volt, Brigham Young a 12-ek tagjaival és néhány másik emberrel felmászott egy csúcsra, kb. Másfél mérföldre innen, ahol most állok. Úgy gondolták, hogy ez jó hely lesz arra, hogy zászlót emeljenek a nemzeteknek. Heber C. Kimball egy sárga kendőt viselt. Hozzákötötték Willard Richards sétapálcájához, és meglengedték zászlóként a nemzeteknek. Brigham Young zászlócsúcsnak nevezte el a helyet. Aztán visszajöttek elnyűlt szekereikhez, a 2000 mérföldön át magukkal hozott néhány javukhoz, valamint az utazástól kifáradt követőikhez. Nem az adott nekik erőt, amiük volt, hanem amit tudtak. Tudták, hogy ők az Úr Jézus Krisztus apostolai. Tudták, hogy angyali hírnökök adták át nekik a papságot. Tudták, hogy birtokukban vannak a parancsolatok és a szövetségek, amelyek lehetőséget adnak az egész emberiség szabadulására és felmagasztosulására. Biztosak voltak abban, hogy a Szentlélek sugalmazásai kísérik őket. Azonnal munkához láttak, felszántották a kerteket és menedéket építettek a gyorsan közelgő tél ellen. Felkészültek azok fogadására, akik már a prérin jártak, őket követve, e felé az új gyülekező hely felé. Egy 9 évvel korábban adott kinyilatkoztatás azt parancsolta nekik, keljetek fel és ragyogjatok, hogy világosságotok zászló lehessen a nemzetek számára, és hogy Sion földjére és a cövekjeibe történő összegyűjtés védelemmé lehessen, és menedék ki a zivatar, valamint a harag elől, ami az elegyíthetlenül kiömlik az egész földre. Világosságnak és a normát jelképező zászlónak kell lennünk. A norma, melyet kinyilatkoztatás alapozott meg, megtalálható a Szentírásokban, Jézus Krisztus evangéliumának tanain keresztül. Az általunk ért evangéliumi élet tantételeit tanokon alapulnak, és a normák összhangban vannak ezekkel a tantételekkel. Szövetség köt bennünket a normákhoz, hogy ahogy azokat megkapjuk az evangélium szertartásain keresztül, azoktól, akik papsági felhatalmazást kaptak. Azok a hithű fivérek nem változtathatták meg, és mi sem változtathatjuk meg a normákat, vagy hanyagolhatjuk el őket. Azok szerint kell élnünk. Nem jelent megoldást vagy megnyugvást, ha egyszerűen azt mondjuk, hogy nem számítanak. Mindannyian tudjuk, hogy számítanak, mert elegendő utasítást kaptak az emberek, hogy különbséget tegyenek jó és gonosz között. Ha minden tőlünk telhetőt megteszünk, nem kell elcsüggednünk. Ha nem ütjük meg a mércét, ami általánosan igaz, vagy ha megbotlunk, ami bizony megtörténhet, még mindig ott van a bűnbánat és a megbocsátás orvossága. Meg kell tanítanunk a gyermekeinknek az erkölcsi normát, hogy elkerülhessék az erkölcstelenség minden formáját. A halandó testünkben lévő drága erők csak olyan férfi és nő között használhatók, akik, mint férj és feleség, törvényes házasságot kötöttek. Tökéletesen hűségesnek kell lennünk a házasságban. Meg kell tartanunk a tized törvényét, eleget kell tennünk az egyházban kapott felelősségeinknek. Össze kell gyűlnünk minden héten az úrvacsorai gyűlésen, hogy megújítsuk a szövetségeinket, és elnyerjük azokat az ígéreteket, amelyek a kenyér és a víz fölött mondott egyszerű imákban állnak. Tisztelnünk kell a papságot, és engedelmeskednünk kell a szövetségeknek és a szertartásoknak. Azok a fivérek a zászlócsúcson tudták, hogy mindennapi életet kell élniük, és meg kell tartaniuk Krisztus képmását az ábrázatukon. Megértették, hogy a cövekek védelmül és menedékül szolgálnak, de akkor még egyetlen cövek sem volt a földön. Tudták, hogy az a küldetésük, hogy megalapítsák Sion cövekjeit a föld minden nemzetében. Talán felmerült bennük, hogy milyen haragos zivatarok támadhatnak, amin őket még nem tapasztaltak meg. Bár meg kellett élniük kegyetlen ellenállást, erőszakot és megfélemlítést. Felégették az otthonaikat és elvették a javaik. Újra és újra elűzték őket otthonaikból. Tudták, ahogy mi is tudjuk, hogy az ellenkezésnek nem lesz vége. Változik a természete, de soha nem ér véget. Soha nem lesz vége a kihívásoknak, amelyekkel azoknak a korai szenteknek szembe kellett nézniük. Az új kihívások másabbak lesznek, de bizonyosan nem kisebbek, mint azok, amelyeken nekik kellett végigmenniük. Már a Sion szövegjeit ezrekben lehet számolni, és mindenhol megtalálhatók szerte a világon. A tagság milliókban számolható, és egyre növekszik. Egyiket sem lehet visszatartani, mert ez az Úr munkája. Az egyháztagok 169 országban élnek, és több mint 200 nyelvet beszélnek. Néhányan abban a kimondatlan félelemben élnek, hogy mi vár ránk és gyermekeinkre ezen a világon. Az erkölcsösség és a lelkiség területén egyre sötétebb a helyzet. Ha az egyházba gyűjtetünk, az evangélium egyszerű tantételei szerint élünk, erkölcsösek vagyunk, betartjuk a bölcsesség szavát, eleget teszünk papsági és egyéb feladatainknak, akkor nem kell félnünk. A bölcsesség szava a kulcs, mind a fizikai egészséghez, mind pedig a kinyilatkoztatáshoz. Kerüljétek el a teát, kávét, az alkohol, dohányt és a kábítószereket. Ott élhetünk, ahol szeretnénk, megtéve a legtöbbet, hogy megéljünk, akár szerényen, akár bővelkedve. Azt tehetjük az életünkkel, amit szeretnénk, bizonyosságot nyerve, a mindenható jóváhagyásáról, sőt, még a közbenjárásáról is, bizakodva az állandó lelki irányításban. Minden szöveg egyfajta védelem, menedék, a norma zászlaja. A szövegben megtalálható minden, ami szükséges a szabaduláshoz és a felmagasztosuláshoz azok számára, akik a hatása alá tartoznak, a templomok pedig egyre közelebb vannak. Nem ért véget az ellenkezés. Terjeng néhány hamis értelmezés vagy helytelen beállítás velünk és történelmünkkel kapcsolatban. Ezek közül néhány szándékos gonoszság és teljes mértékben ellentmond Jézus Krisztus és evangéliuma tanításainak. Néha klerikus, sőt, lelkészi szervezetek szállnak velünk szembe. Olyat tesznek, amit mi sosem tennénk. Mi nem támadunk, vagy bírálunk, vagy szállunk szembe, ahogy ezt mások teszik velünk. Még ma is léteznek ostoba történetek, amelyeket olyan sokszor adnak tovább, hogy elhiszik őket. Az egyik az, hogy a mormonoknak szarva van. Évekkel ezelőtt egy szimpóziumon vettem részt egy oregoni főiskolán. Jelen volt egy katolikus püspök, egy rabbi, egy episzkopális lelkész, egy evangélikus lelkipásztor és egy unitárius pap és jó maga. Dr. Bennett az iskola elnöke reggelit adott a tiszteletünkre. Egyikőjük megkérdezte, hogy melyik feleségemet hoztam magammal. Erre azt válaszoltam, hogy csak egy közül választhattam. Egy pillanatig azt gondoltam, csak engem akartak zavarba hozni. Aztán valaki megkérdezte katolikus püspököt, hogy ő elhozta a feleségét. Következő kérdés megint nekem tették fel. Igaz, hogy a mormonoknak szarvuk van? Elmosolyogtam, és azt mondtam, úgy fésülöm a hajam, hogy ne látszódjanak. Teljesen kopasz Dr. Bennett mindkét kezét a fejére tette, és azt mondta, ó, akkor belőlem sosem lehet mormont csinálni. Mi a legfurcsább az az, hogy egyébként értelmes emberek azt állítják, hogy nem vagyunk keresztények. Ez azt mutatja, hogy keveset vagy semmit sem tudnak rólunk. Igaz az a tantétel, hogy nem emelheted fel magadat mások elnyomásával. Néhányan azt feltételezik, hogy a magas normáink visszavetik a növekedésünket. Pont az ellenkezője történik. Magas normák mágnesként működnek. Mindannyian Isten gyermekei vagyunk, akiket vonz az igazság és a jóság. Azzal a kihívással nézünk szembe, hogy a gonoszság egyre sötétedő felhőinek világában kell felnevelnünk a családunkat. Néhány egyháztag nyugtalankodik és eltűnődik. Van olyan hely, ahová el lehet menekülni az egész elől. Létezik olyan város vagy állam vagy ország, ahol biztonságban lehetünk, ahol menedékre lehetünk? A válasz általában nem. A védelem és a menedék ott van, ahol az egyháztagok élnek. A mormon könyve megjövendőli. Igen, és akkor kezdődik el majd a munka minden nemzet között. Az atyával előkészítve az utat, mélyen népét össze lehet gyűjteni, haza örökségük földjére. Azok, akik a világból az egyházba lépnek, betartják a parancsolatokat, tisztelik a papságot és tevékenyé válnak, menedékre lelnek. Pár héttel ezelőtt az egyik gyűlésünkön Robert C. Oaks Elder, aki egyike 77 elnökének, egyébként nyugdíjazott vezérezredes és a NATO közép-európai légierejének parancsnoka, egy olyan egyezményre emlékeztetett bennünket, amelyet 10 nemzet írt alá a Missouri hadihajón, a Tokió-öbölben, 1945. szeptember 2-án, és amely véget vetett a II. Világháborúnak. Néhányan Ázsiában voltunk akkor. Azt mondta Oaks Elder, ezredes, el sem tudok képzelni ma olyan körülményt, melyben meg lehetne tartani egy ilyen találkozót, vagy el lehetne írni egy ilyen egyezményt, hogy véget érjen a terrorizmus és gonoszság elleni háború, amelyben mindannyian részt veszünk. Ez nem olyan háború. Nem kell félnünk. Még egy olyan világban sem, ahol a háborús cselekmények sosem érnek véget. Az ellenkezés háborúja, amelyet megjövendőltek a kinyilatkoztatások, ma is folytatódik. Boldognak és derülátónak kell lennünk. Nem szabad félnünk. A félelem a hit ellentéte. Tudjuk, hogy az egyházban való tevékenység kiinduló pontja a család. Bárhol is vannak az egyháztagok a világban, olyan otthont kellene teremteniük, ahová gyermekeket örömmel fogadják, és ahol az Úrnak örökségeként becsülik őket. Egy érdemes utolsó napi szent család a norma zászlaja a világnak. Nem csak, hogy meg kell tartanunk a legmagasabb normákat, de mindannyiunknak zászlónak, védelemnek és menedéknek kell lennünk. Engednünk kell, hogy úgy fénylik a mi világosságunk az emberek előtt, hogy lássák a mi jó cselekedeteinket, és dicsőítsék a mi mennyei atyánkat. Az elmúlt nemzedékek minden küzdelme és erőfeszítése elhozta napjainkba számunkra Jézus Krisztus evangéliumának teljességét, a felhatalmazást, a szolgálatra és a szükséges eszközöket a szolgálat elvégzéséhez. Minden ebben az idők teljességének adományozási korszakában összpontosul, amelyben minden dolog beteljesül, és a földet felkészítik az Úr eljövetelére. Mi is legalább annyira részesei vagyunk ennek a munkának, mint amennyire azok a férfiak voltak, akik levették a sárga kendőt Willard Richard sétapácájáról, és lejöttek a zászló csúcsról. Az a kendő, amelyet meglengedtek, azt a nagy összegyűjtés jelezte, amelyet megjövendöltek az ősi és újkori szentírásokban. Védelmünként és menedékünként beszélünk az egyházról. Biztonság és védelem van az egyházban. Jézus Krisztus evangéliumában összpontosul. A szentek megtanulnak magukban nézni, hogy lássák az emberiség szabadítójának megváltó erejét. Az egyházban tanított és a szentírásokból megtanult evangéliumi tantételek útmutatóvá válnak mindannyiunk számára, egyénekként és családként is. Tudjuk, hogy az általunk megteremtett otthonok és azok, amelyeket a leszármazottaink teremtenek majd, a kinyilatkoztatásokban megjövendőlt menedékek lesznek, a világosság, a zászló minden nemzetnek, és menedék az eljövendő zivatarok elől. A zászló, amely alatt mindannyiunknak gyülekeznie kell, Jézus Krisztus, Isten fia, az Atya egyszülöttje, akinek ez az egyháza, és akinek a nevét magunkra vettük, és felhatalmazását viseljük. Hittel tekintünk előre. Sok olyan eseményt láttunk az életünkben, és még sok olyat fogunk, amelyek próbára teszik a bátorságunkat, és megnövelik a hitünket. Örülnünk és örvendeznünk kell, mert a mi jutalmunk bőséges a mennyekben. Nem kell elnézést kérnünk az egyházunkért vagy történelmünkért. Ne szégyeljétek Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek idvessége. Legyetek hajlandóak kiállni az egyház történelméért. Kihívásokkal fogunk szembenézni, mert nem tudjuk elkerülni őket. És tanítani fogjuk Jézus Krisztus evangéliumát, és azt fogjuk róla tanítani, hogy ő a szabadítónk, és a menedékünk, a megváltónk. Ha egy elnyújt sárga kendő elég volt ahhoz, hogy zászló legyen a nemzeteknek. Akkor a papságot viselő hétköznapi férfiak, valamint hétköznapi nők és hétköznapi gyermekek hétköznapi családokban, akik szerte a világban a tőlük telhető legjobban élik az evangéliumot, zászlóként, védelemként és menedékként ündökölhetnek mindaz elől, ami majd kiárad a földre. Krisztusról beszélünk, Krisztusban örvendezünk, Krisztusról prédikálunk, Krisztusról profétálunk, és proféciáink szerint írunk, hogy gyermekeink tudhassák, milyen forráshoz forduljanak bűneik bocsánatáért. Az egyház boldogulni fog, győzedelmeskedni fog. Ebben teljes mértékben biztos vagyok. Ezt a bizonságot teszem nektek Jézus Krisztus nevében. Amen.
This afternoon I pray that the Holy Ghost will assist me and you.
Ma délután imádkozom azért, hogy a Szentlélek legyen a segítségemre és a segítségetekre, miközben fontos evangéliumi tantételeket beszélünk meg. Papsági vezetőként az egyik kedvenc tevékenységem meglátogatni az egyháztagokat az otthonukban. Különösen élvezem meglátogatni azokat az egyháztagokat, akiket kevésbé tevékenyek szoktak nevezni. Szövekelnökként eltöltött éveim alatt gyakran megkértem a püspökök valamelyikét, hogy imádságos lélekkel azonosítsuk be azokat a személyeket vagy családokat, akiket közösen meglátogathatnánk. Mielőtt meglátogattunk volna egy otthont, a püspök és én letérdeltünk, majd útmutatás, valamint inspirációt kértünk a mennyei atyánktól számunkra, és azon egyháztagok számára, akikkel találkozni akartunk. Látogatásaink őszinték voltak. Kifejeztük hálánkat és nagyra becsülésünket a lehetőségért, hogy az otthonukba lehettünk. Megerősítettük, hogy az Úr szolgái vagyunk, és az ő megbízásába vagyunk az otthonukban. Jeleztük, hogy hiányoznak nekünk, és szükségünk van rájuk, nekik pedig szükségük van a visszaállított evangélium áldásaira. Egy ponton, még a beszélgetés elején gyakran feltettem a következő kérdést. Segítél nekünk megérteni, hogy miért nem veszed ki a részed tevékenyen az egyház áldásaiban és programjaiban? Több száz ilyen látogatáson vettem részt. Minden egyes személy, család, otthon és válasz különbözött másiktól. Az évek során azonban felfedeztem egy közös vonást a kérdéseimre adott válaszokban. Gyakran kaptam ehhez hasonló válaszokat. Néhány évvel ezelőtt egy ember mondott valamit a vasárnapi iskolán, amivel megsértett engem, és én azóta nem mentem vissza. Ebben az egyházközségben senki nem üdvözölt, illetve nyújtotta ki felém a karját. Kívülállónak éreztem magam. Megsértettek azzal, hogy milyen barátságtalan volt ez az egyházközség. Nem értettem egyet a püspöktől kapott tanáccsal. Addig nem teszem be a lábamat ebbe az épületbe, amíg ő szolgál abban a pozícióban. A sértődés sok más okára hivatkoztak még, a felnőttek közti tanbéli különbségektől a gúnyolódáson, kötekedésen át, a fiatalok általi kirekesztésig. A visszatérő téma azonban a következő volt. Megsértett valaki. A püspök meg én elszántan és őszintén figyeltünk. Azután az egyikünk kérdéseket tett fel a visszaállított evangéliumhoz történő megtérésükről és bizonyságukról. A beszélgetések közben gyakran könnybe lábadtak a szemek, amikor ezek a jó emberek visszaemlékeztek a Szentlélek megerősítő tanúságtételére, és leírták a korábbi lelkiérményeiket. Az általán valaha is meglátogatott, kevésbé tevékeny emberek többsége felismerhető és zsenge bizonysággal rendelkezett a visszaállított evangélium igazságáról. Ennek ellenére jelenleg nem vettek részt az egyházi tevékenységeken és gyűléseken. Ezután valami ehhez hasonlót mondtam nekik. Hadd győződjek meg arról, hogy teljes mértékben értem, mi is történt veled. Mivel valaki megsértett az egyházban, ezért nem élvezed az úrvacsora szertartásának áldásait. Elzárkózol a Szentlélek állandó társaságától. Mivel valaki megbántott az egyházban, ezért megvonod magadtól a papsági szertartásokat és a Szent Templomot. Nem élsz tovább azzal a lehetőséggel, hogy másokat szolgálj, tanulj és fejlődj. Továbbá olyan korlátokat emelsz, amelyek megakadályozzák a gyermekeid, az ő gyermekeik gyermekei, és az őket követő nemzedékek lelki fejlődését. Nagyon sokszor az emberek elgondolkoznak egy pillanatra, és így felelnek. Erre még soha nem gondoltam így.
Ezután a püspök és én átadtunk egy meghívást. Drága barátunk, azért vagyunk ma itt, hogy elmondjuk neked, hogy elérkezett a sértődöttség idejének vége. Nem csak nekünk van rád szükségünk, hanem neked is szükséged van Jézus Krisztus visszaállított evangéliumának áldásaira. Kérünk téged, gyere vissza most. Amikor azt hisszük, illetve mondjuk, hogy megbántottak minket, ilyenkor általában sértve érezzük magunkat. Azt hisszük, rosszul bántak velünk, semmibe vettek minket, illetve lekezeltek minket. Bizony előfordulnak durva, kínos, becstelen és galád dolgok a többi emberrel fenntartott kapcsolatainkban, és ezek okot adhatnak arra, hogy megsértődjünk. Jól lehet, lehetetlen egy másik ember számára, hogy megsértsen titeket, vagy megsértsen engem. Valójában azt hinni, hogy egy másik ember megsértett minket, az alapvetően téves. Megsértődni egy választás, amit mi hozunk. Az nem egy állapot, melyet valaki vagy valami más okozott, vagy írt elő nekünk. Isten összes teremtményének nagyszerű felosztásában vannak dolgok, amelyek cselekednek, és dolgok, amelyekkel cselekednek. Mennyei atyánk fiai és lányaiként megáldattunk az önrendelkezés erkölcsi ajándékával, az önálló cselekvés és választás képességével. Önrendelkezéssel felruházva, ti és én meghatalmazottak vagyunk, és nekünk elsősorban cselekednünk kell, ne pedig velünk cselekedjenek. Elhinni azt, hogy valaki vagy valami rávehet minket arra, hogy megbántva, mérgesnek, sértetnek, illetve keserűnek érezzük magunkat, elhalványítja az erkölcsi önrendelkezésünket, és olyan tárgyakká változtat minket, amelyekkel cselekszenek. Meghatalmazottként azonban nektek és nekem hatalmomban áll cselekedni és megválasztani, hogy miként reagáljunk egy bántó vagy sértő helyzetben. Thomas B. Marsh, a 12 apostol kórumának első elnöke, ebben az adományozási korszakban úgy döntött, hogy olyan jelentéktelen dologon fog megsértődni, mint a tej lefölözése. Ezzel szemben Joseph Smith Brigham Youngot szigorúan és nyilvánosan megfette. Ő viszont úgy döntött, hogy nem sértődik meg. Nagyon sok esetben a sértődöttség melletti döntés egy sokkal mélyebb és sokkal komolyabb lelki betegség tünete. Thomas B. Marsh megengedte magának, hogy vele cselekedjenek, ennek pedig végül hitehagyás és nyomorúság lett a következménye. Brigham Young olyan meghatalmazott volt, aki gyakorolta az önrendelkezést, és helyes tantételek szerint cselekedett, így rendkívüli eszköz lett az Úr kezében. A szabadító a legnagyszerűbb példa arra, hogyan kell nekünk is reagálnunk a várhatóan bántó eseményekre vagy szituációkra. És a világ gonoszsága miatt semmit nem érő dolgoknak tartja, tehát megostorozzák, és ő eltűri, és megütik, és ő eltűri. Igen, leköbdösik, és ő eltűri, szerető kedvessége és hosszú türése miatt az emberek gyermekei iránt. Jézus Krisztus engesztelésének megerősítő hatalmával ti és én abban az áldásban részesülünk, hogy elkerülhetjük és legyőzhetjük megbántódásunkat. A törvényet kedvelőinek nagy békességük van, és nincs bántódásuk. A megbántások legyőzéséhez szükséges képesség talán elérhetetlennek tűnik a számukra. Ezzel a képességgel azonban nem csak a kiemelkedő vezetők rendelkezhetnek az egyházban, mint például Brigham Young. A megváltó engesztelése valódi természetének és a visszaállított egyháznak az a célja, hogy segítsen nekünk pontosan ezt a fajta lelkérőt megkapni. Pál arra tanította a szenteket Efezusban, hogy a szabadító megalapította az egyházát, a szentek tökéletes bítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindannyian az Isten fiába való hitnek, és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságára, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Vegyétek észre, hogy a tökéletes bítése, az cselekvést kifejező szó. Neil A. Maxwell magyarázata szerint az egyház nem egy mindenről gondoskodó idősek otthona a már tökéletes emberek számára, idézet bezárva. Az egyház sokkal inkább egy laboratóriumi gyakorlat és műhely munka, amelyen tapasztalatokat szerzünk, miközben egymáson gyakoroljuk a szentek tökéletes bítésének folyamatát. Maxwell-Elder elmagyarázta azt is, hogy ezen az utolsó napi laboratóriumi gyakorlaton, melyet visszaállított egyháznak nevezünk, az egyháztagok alkotják a klinikai anyagot, amely létfontossága a növekedéshez és a fejlődéshez. Egy látogató tanító azzal tudja meg a kötelességét, ha szolgálja és szereti a segítő életi nőtestvéreit. Egy tapasztalatlan tanító értékes leckéket sajátít el, ha egyaránt tanít figyelmes és figyelmetlen tanulókat is, aminek köszönhetően sokkal hatékonyabb tanító lesz. Egy új püspök azzal tanulja meg, hogyan kell püspöknek lennie, hogy inspirációra törekszik, és együtt dolgozik az egyházközség tagjaival, akik teljes szívükből támogatják őt, még akkor is, amikor felismerik az emberi gyengeségeit. Ha megértjük, hogy az egyház egy laboratórium gyakorlat, akkor a segíteni fog nekünk felkészülni a kikerülhetetlen valóságra. Egyszer valamikor, valahogy, valaki ebben az egyházban olyat fog tenni vagy mondani, amit bántónak vélhetünk. Ilyen esemény biztosan történni fog mindannyiunkkal, és biztosan nem is egyszer. Jól lehet, talán az emberek nem szándékosan bántanak vagy sértenek meg minket, ennek ellenére az emberek lehetnek meggondolatlanok és tapintatlanok. Ti és én nem tudjuk irányítani a többi ember szándékát és viselkedését. Azt azonban mi határozzuk meg, hogy hogyan cselekszünk. Kérlek, emlékezzetek arra, hogy ti és én meghatalmazottak vagyunk, akiket erkölcsi önrendelkezéssel ruháztak fel, és dönthetünk úgy, hogy ne sértődjünk meg. A háború veszedelmes időszakában Moroni, a nefita serege kapitánya, és Pahorán, az ország főbírája és kormányzója levelet küldtek egymásnak. Moroni, akinek a serege szenvedett a kormány által nyújtott elégtelen támogatás miatt, írt egy levelet Pahoránnak, amelyben kárhoztatja, valamint gondatlansággal, hanyagsággal és nem törődömséggel vádolja keményen őt. Pahorán könnyen megsértődhetett volna Moronira az üzenet miatt. Ő viszont úgy döntött, hogy nem sértődik meg. Pahorán együttérzően válaszolt és beszámolt a kormány elleni lázadásról, amelyről Moroni nem tudott. Ezután így felelt. Íme azt mondom neked, Moroni, hogy én nem örülök a ti nagy megpróbáltatásaitoknak. Igen, ez elkeseríti a lelkemet. És most leveledben megróttál engem, de ez mit sem jelent. Én nem haragszom, hanem örvendezem szíved nagyszerűségében. Saját lelki érettségünk egyik legnagyszerűbb mutatója abban nyilvánul meg, hogyan reagálunk másunk gyengeségeire, tapasztalatlanságára és lehetségesen sértő cselekedeteire. Egy dolog, egy esemény, vagy egy kijelentés lehet sértő, de ti és én eldönthetjük, hogy ne sértődjünk meg, és azt mondhassuk Pahorán szavival, hogy de ez mit sem jelent. Két kéréssel zárom az üzenetemet. Az első kérés. Felkérlek titeket arra, hogy tanulmányozzátok és alkalmazzátok a szabadító tanításait, valamint azokat az eseményeket, amelyek sértésekkel kapcsolatosak. Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek, avagy a vámszedők is nem ugyanezt cselekszik-e? És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekeztek másoknál többet? Nem, de a vámszedők is nem azonképpen cselekszenek-e? Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Nagyon érdekes, hogy az intés, miszerint legyetek ezért tökéletesek, közvetlenül megelőzi az azzal kapcsolatos tanács, hogy miként reagáljunk a minket ért igazságtalanságra és sértésre. Nyilvánvaló, hogy a szentek tökéletesítéséhez szükséges szigorú követelmények magukba foglalnak olyan feladatokat is, amelyek próbára tesznek minket, és kihívásokkal vannak tele. Ha egy ember olyasmit mond vagy tesz, amit mi sértőnek vélünk, az első kötelességünk, hogy ne sértődjünk meg, vagy beszéljünk az illetővel négy szem közt, őszintén és nyíltan. Az ilyen hozzáállás meghívja a Szentlélek megsugalmazását, lehetővé teszi a félreértések tisztázását, és azt, hogy megérthessük a valós szándékot. Második kérés. A legtöbb olyan ember és család, akinek a legnagyobb szüksége lenne arra, hogy hallja ezt a beszédet, nagy valószínűség szerint nem vesz velünk részt ezen a konferencián. Az a gyanúm, hogy mindannyian ismerünk olyan egyháztagokat, akik azért vannak távol az egyháztól, mert sértve érzik magukat, és akik áldottá válnak, ha visszajönnének. Kérlek benneteket, hogy imádsággal keresetek olyan szemét, akit meglátogathattok, és átadhatjátok neki ezt a meghívást, hogy újra hódoljon együtt velünk. Megoszthatjátok vele a beszéd másolatát, vagy az is lehet, hogy jobbnak látjátok megbeszélni velük a ma hallott tantételeket. Kérlek, ne felejtsétek el, hogy ezt a kérés szeretettel és gyengéden kell átadni, nem pedig önelégült felsőbbrendűséggel vagy kevésséggel. Amennyiben a szabadítóba vetett hittel eleget teszünk ennek a kérésnek, tanúságomat teszem, hogy az ajtók meg fognak nyílni. Tudni fogjátok, mit kell mondanunk. A Szentlélek tanúságot fog tenni az örökkévaló igazságról, és a bizonyság tűze újra lángra fog lobbanni. Szolgájaként a Mester szavait visszhangzom, aki kijelentette, ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok. Tanúságomat teszem az élő szabadító valóságáról és isteni mi voltáról és a hatalmáról, amelyen segít nekünk elkerülni és legyőzni a sértődöttségeket. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
One morning when I was serving as a young missionary in Beaumont.
Miközben fiatal misszionáriusként a texasi Beaumontban szolgáltam, egy reggel a társam megbetegedett és pihenésre szorult. Misszionárnököm ilyen helyzetekre vonatkozó tanácsát követve odahúztam egy széket, negyedik emeleti lakás nyitott ablakához, és elkezdtem olvasni a Mormon könyvét. Gyorsan belefeledkeztem a szentírásokba, és idővel eljutottam Alma 29. fejezetének első és második verséhez. Ó, bárcsak angyal lehetnék, és nékem adnák szívem vágyát, elmehetnék, és Isten harsonájával szólhatnék, olyan hanggal, mely megrázza a földet, és bűnbánatot hirdethetnék minden népnek. Igen, minden léleknek mennydörgés hangjához hasonlóan hirdetném a bűnbánatot és a megváltás tervét, hogy tartsanak bűnbánatot, és jöjjenek Istenükhöz, hogy az egész föld színén ne legyen több bánat. Miközben Alma szavain gondolkodtam, mélységesen személyessé váltak számomra. A társammal Beaumontba ajtók százain kopogtattunk be, felajánlva, hogy megosztjuk az üzenetünket, ám kevés sikerrel jártunk. Lelki szemeimmel kezdtem elképzelni, hogy milyen lenne, ha én angyal lennék, és a földet is megrázó hangom hirdethetném a bűnbánatot. Az ablakon át kinéztem az alattunk lévő utcán járókelő emberekre. Elképzeltem, milyen lenne, ha ott állnék, fénylő, mint egy angyal, karjaimat kitárva, mennydörgő hangon szólva. Elképzeltem, ahogy megremeg az épület, az emberek pedig a földre rogynak. Elképzeltem, hogy az említett körülmények közepette, talán hirtelen vágyat éreznék rá, hogy meghallgassák a mondani valómat. Ám ezután elolvastam a következő verset. De íme ember vagyok, és még kívánságomban is bűnt követek el, mert meg kellene elégednem azon dolgokkal, melyeket az Úr megadott nekem. Alázattal töltött el a felismerés, hogy az Úr minden gyermekét szereti, és tervet készített a munkájához. Az én feladatom az volt, hogy megtegyem az én részemet. Alázattal töltött el még egy dolog felismerése is. Abban a pillanatban tudtam, hogy amit olvasok, nem a csak kitaláció, hanem a valóság. Miközben csöndben és békésen olvastam, szó szerint eltöltött a világosság, és az a felismerés, hogy ez a bizonyos alma egy valós személy volt, hogy ő élt, és hogy ő is szívből arra vágyott, hogy megoszta másokkal az evangéliumot. Ha abban a pillanatban megkérdezték volna tőlem, tudod, hogy ez igaz? Azt feleltem volna, teljes mértékben. Ekkor világossá vált számomra, hogy lelki tanúbizonyságot nyertem Mormon könyve igaz voltáról. Amint visszaemlékeztem erre az élményre, és a sok hasonló tanúbizonyságra azóta, jobban megértettem, mennyire életbevágóan fontos is a lélek által való befogadás. Gyakran a lélek általi tanításra összpontosítunk, ami helyén való is. Emlékeznünk kell azonban arra, hogy az Úr ugyanolyan, ha nem nagyobb, hangsúlyt fektetett a lélek általi befogadás fontosságára. Az ilyen jellegű befogadás egy alapvető evangéliumi minta. Abban a szertartásban nyilvánul meg, amely által az egyház tagjaivá konfirmáltak bennünket. Ebben a szertartásban arra utasítanak bennünket, hogy fogadd be a Szent Lelket. Ez egy hivatalos felszólítás a cselekvésre, hogy befogadjuk ezt a nagyszerű ajándékot. Mivel jobban tudatosul bennem ez a tantétel, úgy találom, hogy a szentírások bővelkednek a befogadás tanával. Ahogyan az Boyd K. Packer elnök mondta, egyik üzenet sem jelenik meg többször és többféleképpen a szentírásokban, mint a kérjetek és adatik nektek. Halandó próbatételünk középpontjában az a választás áll, hogy befogadjuk-e Jézust, mint a Krisztust. János apostol azt tanította, ha övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be ő. Valaki pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Az ember nem tehet más, csak csodálkozik azon, hogy mennyi ajándék és áldás veszi körül, amelyeket nem fogad el. Az Úr azt mondta, mert mit használ az embernek az, ha reáruháztatik egy ajándék, és ő nem fogadja el az ajándékot? Íme nem örvend annak, ami megadatik neki, és annak sem örvend, aki az ajándékot adja. Az egyházi gyűléseinken, a személyes és családi szentírás tanulmányozásunk során, sőt, még a mai napon is, miközben az Úr profétáit hallgatjuk, néhányan többet fogad be, mint mások. Hogy miért? Azt veszem észre, hogy azok, akik igazán befogadnak, legalább három olyan dolgot megtesznek, amit a többiek talán nem. Először is, keresnek. Mi a szórakoztatás és a szemlélődés világában élünk? Anélkül, hogy észrevennénk, abban a helyzetben találhatjuk magunkat, hogy egy olyan hozzáállással jövünk el a konferenciára, vagy járunk egyházba, hogy itt vagyok akkor, most inspirálj engem. Lelkileg passzívá válunk. Ha ehelyett inkább a lélek keresésére és befogadására összpontosítunk, kevésbé törődünk majd azzal, hogy egy tanár vagy beszélő fenntartja el figyelmünket, és inkább azzal foglalkozunk, hogy figyelmünket a lélekre irányítsuk. Ne feledjétek, a befogadni egy ige. Ez a cselekvés egyik tantétele. Ez a hit alapvető megnyilvánulása. Másodszor, azok, akik befogadnak, éreznek. Bár a kinyilatkoztatás az elmébe és a szívbe érkezik, az leginkább érezhető. Míg meg nem tanulunk ezekre a lelki érzésekre figyelni, általában még csak fel sem ismerjük a lelket. Egy beszélgetés során, melyet nemrégiben folytattam az egyik menyemmel, ő azt mondta, hogy még a kisgyermekeknek is segíthetünk figyelni a lélek ezen érzéseire. Feltehetünk nekik egy ehhez hasonló kérdést. Mit érzel, miközben együtt olvasuk ezt a szentírást? Mit érzel, hogy minek a megtételére ösztönöz a lélek? Ezek jó kérdések mindannyiunk számára. Megmutatják a befogadásra való vágyat. Harmadszor, azoknak, akik a lélek által fogadnak be, szándékukban áll cselekedni. Ahhoz, hogy bizonyságot szerezzünk a mormon könyvéről, igaz szándékkal kell kérnünk, amint arra moroni proféta búzított. A lélek tanítani fog, amikor őszintén tenni szándékozunk valamit azzal kapcsolatban, amit tanulunk. Mikor visszaolvastam a naplómat, hogy jobban megértsem és tanulhassak abból az élményből, amelyben misszionárisként részem volt, rájöttem, hogy bár olvastam előtte is a mormon könyvét, ami Bamonban történt azon a reggelen, azért volt más, mert én is más voltam. Bármi tapasztalatlan is voltam, legalább ez egyszer őszintén próbáltam keresni és érezni, és az volt a szándékom, hogy hittel cselekedjek a tanultak szerint. Most már tudom, hogy az ilyenfajta bizonyság rendszeresen mindegyikünk rendelkezésére állhat, ha hajlandóak vagyunk befogadni. A mormon könyve Isten szava.
Jézus a Krisztus. Az evangéliumot visszaállították, és valóban újkori apostolok és proféták vesznek körül bennünket. Azért imádkozom, hogy ma is és mindig megtanuljunk jobb befogadók lenni, hogy igazán örvendezhessünk mind az ajándékban, mind pedig abban, aki az ajándékot adja. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Years ago, our young family moved into a home on what was then.
Pár évvel ezelőtt a családunk egy olyan házba költözött, amely akkoriban a lakott terület határán állt. Így látni lehetett a tőlünk keletre lévő hegyeket. Egy hétfő reggel éppen befejeztem az öltözködést, és már indultam volna dolgozni, amikor bejött a szobába a 6 éves fiunk, Craig, kézen fogva vezetve 4 éves öcsét, Andrewt. Craig elszántan felnézett rám, és azt mondta: apa, tegnap az elemiben a tanárom azt mondta, hogy ha viseled a papságot, hegyeket is elmozdíthatsz. Elmondtam ezt Andynek, de nem hisz nekem. Te viseled a papságot, ugye? Aztán kis testét elfordítva, kimutatott az ablakon, visszanézett rám, és azt mondta: látod azokat a hegyeket? Mutasd meg neki, apa.
What followed was a sweet experience.
Gyönyörű élmény következett ezután. Milyen hálás voltam a kisfiamért, aki akkor kezdett el a papságról szóló egész életen át tartó tanulmányát. Jól lehet, az Úr valóban azt tanította azoknak, akiknek megadta a papságot, hogy hitáltal hegyeket mozdíthatnak, és van is ezt igazó feljegyzés. Mégis azt remélem, hogy jobban megvilágíthatom a papság tanának azon területét, amely az egyéneket mozdítja közelebb az Úrhoz, megadván nekik a lehetőséget, hogy hozzá hasonlóvá váljanak, és örökké az ő jelenlétében éljenek. Ez a tan Isten fiaira és leányaira is vonatkozik. Ennek megfelelően imádkozom, hogy amint megosztok, mindenkinek hasznára váljon. 1823-ban Moroni angyal megjelent Joseph Smithnek, és idézett neki néhány szentírást, többek között a következőt Malakiástól. Íme, én ki fogom nyilatkoztatni nektek a papságot Illés prófétának a keze által. Az ebben az adományozási korszakban adott első papságra vonatkozó utalás előrejelzett egy folyamatot, amely az azt követő évtizedekben bontakozott ki. Keresztelő János visszaállította az árani papságot, melyet rövidesen követett a melkisedeki papság visszaállítása Péter, Jakab és János által. 1836-ban Mózes és Éliás visszaállították Izrael összegyűjtésének, valamint Ábrahám evangéliuma adományozási korszakának kulcsait. Ezt követően Illés visszaállította az összepecsételés kulcsait. Végül a kinyilatkoztatás ezt mondja Joseph prófétának: kezetekbe adatnak tehát ennek az adományozási korszaknak a kulcsai. Miután valamennyi papsági felhatalmazás, hivatal és kulcs újra a földön volt, az Úr 1845-ben hangsúlyozta a prófétának, hogy mennyire fontos templomokat építeni, ahol az Úr elérhetővé tehetné gyermekei számára azokat a papsági szertartásokat, amelyek által fiai és lányai felkészülhetnek az ő jelenlétébe való visszatérésre. Kijelentette: épüljön fel ez a ház, hogy kinyilatkoztathassam szertartásaimot a népemnek, mert olyan dolgokat méltóztatok kinyilatkozni, amik az idők teljességének adományozási korszakához tartoznak. Korábban Kirtlandben az Úr már tanította Joseph prófét, tehát a papság esküjéről és szövetségéről, elmagyarázva a feltételeket, amelyek által a megígért áldások beteljesedhetnek. Nauvooban viszont tovább nőtt a tudás a papság örökkévaló hatásköréről és hatalmáról. Az Úr minden hitű gyermekének megáldásához, akár ebben az életben, akár a következőben. Bár a papságot Isten érdemes fiai kapják, a lányai is részesei az ő népének, akiknek kinyilatkoztatja papsági szertartásait. És mindaz, amivel atyám rendelkezik, ígérte, elérhető mindazon férfiak és nők számára egyaránt, akik hitet gyakorolnak Jézus Krisztusban, részesülnek a szertartásokban és hittel kirtarhatnak a végsőkig. Ezért a melkisedeki papság szertartásaiban megnyilvánul az isteniség hatalma. A mindent betetéző templomi szertartásokban magatartás csak egy férfi és egy nő számára érhető el, amikor egy örökkévaló családi egységként összepecsételik őket. Ennek és az összes többi papsági szertartásnak köszönhető, hogy a földi családok áldottak lesznek. Ez a pecsételő szertartás annyira központi helyet foglal az Úr céljaiban, hogy ígéretet tett azoknak a hithű embereknek, akik önhibájukon kívül nem pecsételtek össze senkivel ebben az életben, hogy részesülhetnek ebben az áldásban a következő életben. Semmilyen más vallási tan nem bizonyítja jobban, hogy Isten egyformán szereti fiait és leányait. A papságnak hatalma van arra is, hogy megváltoztassa a természetünket is. Pál szavait idézve, mindazok, akik e papságban rendeltetnek, hasonlóvá tétetnek Isten fiához. Ez a hasonlóság nem csak az elrendelésben és a szertartásban jelenik meg, hanem az egyes szívek tökéletesítésében is, ami idővel történik, ahogy engedünk a Szentlélek hívásainak, és levetkőzzük a természetes embert. Amikor egy férfit elrendelnek a melyik kísérdeki papságba, akkor belép egy rendbe, amely által nem esedhet, ha szolgál másokat, legfőképpen a saját családját, és megáldathat a Szentlélek állandó társaságával. Az Úr mindannyiunkat oktatott, amikor azt tanította, hogy a papságviselők számára a gonoszság a mennyei erő vagy befolyás végét jelenti, míg az igaz lelkűség megerősíti azokat. Megjelölt olyan tulajdonságokat, amelyek nagyon gyarapítják a lelket, ezek meggyőzés, hosszú tűrés, gyengétség, szelídség, színleletlen szeretet, kedvesség és színtiszta tudás. Azután ezeket a tanulságos szavakat tette még hozzá. Jó szívűség töltse el bensődet hittestvéreid iránt, sőt minden ember iránt, és erény díszítse gondolataidat szüntelenül. Akkor megerősödik bizalmad Isten előtt, és a papság tana úgy permetezi majd a lelkedet, mint égből a harmat. Lényeges, hogy miután felszólít minket, hogy legyen bennünk jó szívűség minden ember iránt, az Úr még hozzáteszi, és a hit háza népe iránt. Miért? A minden emberbe nem tartozik bele a hit háza népe? Gondolkozzatok el annak a jelentőségén, amikor ez a hozzáadott kifejezés konkrétan azt jelenti, hogy a saját hitünk háza népe. Sajnos, vannak páran az egyházban, akik több jó szívűséget mutatnak azok felé, akik nem tagjai a családjuknak, mint a saját házastársuk, gyerekeik, testvéreik vagy szüleik felé. Nyilvánosan színlelt kedvességet mutatnak, míg bizalmas helyzetekben a vita magvait ültetik el, és táplálják megalázva azokat, akiknek a legközelebb kellene állni hozzájuk. Ennek nem szabadna így lennie. Az Úr ezután olyan gondolatokról beszélt, amelyeket szüntelenül az erény díszít, szépít és véd. Az ilyen gondolatok irtóznak a bűntől. Lehetővé teszik, hogy a beszédünk úgy-úgy nem-nem legyen, alattomosságmentesen. Meglátják a jót és a lehetőségeket másokban, és nem tántorodnak el mások elkerülhetetlen tökéletlenségeitől. A vers a lecsapódás folyamatának gyönyörűen tanulságos utalásával zárul. Azért, hogy jobban megérthessük ezeknek a verseknek az alkalmazhatóságát a személyes életünk tökéletesítésében, képzeljük el két vizes poharat, melyek kívülről teljesen egyformák, és egy nagyon párás szobában helyezik el őket. Egy kis idő múlva víz kezd lecsapódni az egyik poháron, mert annak más a hőmérséklete, melyet előzetes előkészítéssel idéztek elő, és amely eleinte nem volt szembetűnő. A másik pohár azonban száraz és érintetlen marad. A nedvesség kényszerítő eszközök nélkül szár rá az egyik pohárra, míg a másik semmit sem kap. Hasonlóképpen azok a tulajdonságok, amelyek gyarapítják a lelket, mint például a jó szívűség mások iránt, főleg a családunkban, és az erény által díszített gondolatok úgy módosítják a lelki hőmérsékletünket, hogy a papság tana lecsapódhasson a lelkünkön. Így következik be az tehát, hogy a papság a lélek munkálkodásán keresztül közelebb mozdítja az egyéneket Istenhez, az elrendelés, a szertartások és az egyéni természetek tökéletesítése által, megadva a lehetőséget Isten gyermekeinek, hogy hozzá hasonlóvá váljanak és örökké a jelenlétében éljenek, ami dicsőségesebb, mint a hegyek elmozdítása. Imámmal Parley P. Pratt imájához csatlakozva fejezem be beszédem. Ahogy az égből leszáll a harmat, gyengéden permetezve a füvet, úgy váljon valóra majd, amit nekünk szánt gondviselésed. Csepegjen, Urunk, tanításod, az égből hújon ránk. Add támogató áldásod, hogy elvégezhessük szeretet munkáját. Jézus Krisztus nevében. Amen. A kórus és a gyülekezet most elénekli a Gyertek Isten gyermeki című éneket. Don R. Clark, Kate E. Edwards és Larry W. Gibson elderek fognak azután hozzánk szólni. A beszédüket követően Jeffrey R. Holland eldert halljuk a 12 apostol kvórumából.
Ez az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 176. őszi általános konferenciája.
My grandfather, Alma
a nagyapám, Alma Benjamin Larsen csak 34 éves volt, amikor egy reggel arra ébredt, hogy nehezen lát. Röviddel ezután teljesen elveszítette a látását. A nagyapám szolgált missziót, és hithű tagja volt az egyháznak. Földművesként dolgozott, volt felesége és 3 gyermeke, és el sem tudta képzelni az életet látóképesség nélkül. Nagyapa feleségének és kisgyermekeinek mostantól el kellett viselniük a farmon történő segédkezés terhét, és a pénzük egyre kevesebb lett. A fizikai sötétsége szakaszában sok ember vált eszközé Isten kezében, hogy segítsen az én vak nagyapámon. Az egyik élmény, amely erőteljes hatással volt a családjára, 1919-ben történt. Ez az év nehéz pénzügyi időszak volt mindenki számára nagyapa városában. Farmokat zártak be, és üzletek mentek tönkre. Jókora jelzálog terhelte a farmot, és nagyapa kapott egy értesítést, amely szerint $195 kellett volna fizetnie, hogy a jelzálog még egy évig megmaradhasson. Ennek a cseknek a kifizetése számára egyenlő volt a könyörtelen behajtással. Szinte mindenki hasonló helyzetben volt, és lehetetlennek tűnt ennyi pénzt összeszedni. Ha mindent összegyűjtött volna, amit a farm termelt, a lovakat, a teheneket és még a gépeket is, akkor sem tudta volna eladni őket $195. Nagyapa megkérte az egyik szomszédot, hogy vágja le 2 vagy 3 tehenét, és eladta azokat, meg néhány termékét. Kölcsönt adott a szomszédainak azzal a feltételen, hogy visszafizetik az évvégei, de egyik adósa sem tudott fizetni. A család gazdasági helyzete kilátástalannak tűnt. Nagyapa ezt jegyezte föl a naplójában. Soha nem fogom elfelejteni azt a hideg estét, pont 1919 karácsonya előtt. Úgy tűnt, hogy el fogjuk veszíteni a farmot. A lányom Gladys egy papírt csúsztatott a kezembe, és azt mondta, hogy ez a mai postával jött. Oda vittem az édesanyjához, és megkérdeztem, hogy mi az. A feleségem ezt olvasta fel nekem. Kedves Larsen testvér, egész nap rád gondoltam. Azon tűnődöm, hogy vajon nincs-e pénzügyi nehézséged. Amennyiben igen, van a számodra $200. Az aláírás Jim Drinkwater volt. Jim egy apró, rokkant ember volt, és őről a gondolták volna legkevésbé, hogy ennyi pénze lehet. Elmentem hozzá aznap este, és ő ezt mondta nekem. Larsen testvér, kaptam ma reggel egy telegramot a mennyből, és egész nap nem tudtalak kiverni a fejemből. Biztos voltam benne, hogy anyagi gondjaid vannak. Drinkwater testvér adott nekem $200, amelyből $195 elküldtünk a jelzálogvállalathoz, a maradék $5 pedig csizmákat és ruhákat vettünk a gyermekeknek. A Mikulás valóban eljött abban az évben. A nagyapám ezután a bizonyságával folytatta. Az Úr sohasem hagyott cserben engem. Mások szívét is megérintette úgy, ahogy megérintette Drinkwater testvérét. Tanúságomat teszem, hogy csak akkor nyertem bizonyságot és oltalmat, amikor megpróbáltam betartani az Úr parancsolatait, és támogattam az egyház felhatalmazottait. Sokszor gondoltam Jim Drinkwaterre, és azon tűnődöm, hogy hogyan vált ő olyan emberré, akiben az Úr meg tudott bízni. Jim egy kicsi, rokkant ember volt, akit az Úr azzal bízott meg, hogy segítsen egy magas jelzáloggal terhelt 3 gyermekes vakfarmeren. Sokat tanultam nagyapám Jim Drinkwaterrel megesett élményéről. Megtanultam, hogy az embernek nincs szüksége egyházi elhívásra vagy egy felkérésre ahhoz, hogy segítsen valakinek, sőt még jó egészségre sem, hogy eszköz legyen Isten kezében. Tehát hogyan válhatunk ti és én eszközé Isten kezében? A proféták és a szentírások megtanítják nekünk, hogyan. Először is szeretnünk kell Isten gyermekeit. Amikor egy törvénytudó megkérdezte a szabadítót, Mester, melyik a nagy parancsolat? A szabadító így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.
Thou shalt love thy neighbor.
Ez az első nagy parancsolat, a második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd a fele barátodat, mint magadat. Joseph F. Smith azt mondta, a jószívűség, azaz a szeretet a létezés legnagyobb tantétele. Ha segítőkezet tudunk nyújtani az elnyomottnak, ha támogatni tudjuk azokat, akik csüggettek a bánat miatt, ha fel tudjuk emelni és jobbá tudjuk tenni az emberiség állapotát, akkor feladatunk, hogy meg is tegyük azt, vallásunk lényeges része, hogy megtegyük. Amikor szeretetet érzünk Isten gyermekei iránt, lehetőségeket kapunk, hogy segítsünk őket az ő hozzávezető útjuk során. Móziás fiainak missziós élményei segítenek nekünk megérteni, hogy hogyan lehetünk eszközök Isten kezében, és lőn, hogy sok napig mentek a vadonban. Hajlandónak kell lennünk az utazás megtételére. Móziás fiai hajlandóak voltak kilépni a környezetükből, hogy megtegyék azt, ami kényelmetlen. Ha Amon nem lett volna hajlandó elmenni egy idegen országba, melyet egy vad, kemény és vérszomjas nép lakott, sosem találta volna meg, és nem tudta volna segíteni Lamunit, és az atyát, és sok lámányta sohasem hallott volna Jézus Krisztusról. Isten arra kért bennünket, hogy induljunk el, hogy menjünk misszióba, fogadjunk el elhívásokat, hívjunk meg valakit a gyűlésekre, vagy segítsünk valakinek, akinek szüksége van rá. Azon elfoglaltságunk közben, hogy lámányt a testvéreink segítenek, Móziás fiai megtanulták a böjtölés és az imádkozás fontosságát is. Sokat böjtöltek és imádkoztak, hogy az Úr megadja nekik lelkének egy részét, hogy az velük menjen és velük maradjon, hogy eszközök lehessenek Isten kezében, és ha lehet, akkor testvéreiket, a lámánitákat elvezessék az igazság meg ismeretéhez. Valóban akarunk eszközé válni Isten kezében? Ha igen, a vágyunk áthatja majd imáinkat, és böjtünk céljává válik. Miután elveszítette a látását, a nagyapám azért böjtölt és imádkozott, hogyha sötétségben kell maradnia, adjon neki békét az Úr. Azt állítja, hogy majdnem egy órán belül elmém megvilágosodott, és a sötétség fellege felemeltetett rólam. Újra látott, de nem fizikai, hanem lelki szemekkel. Később Alma Benjamin Larsent elhívták pátriárkának, amely elhívásban 32 évig szolgált. Móziás fiaihoz hasonlóan a nagyapám is böjtölt és imádkozott, és ennek eredményeként lehetőséget kapott, hogy Isten gyermekeinek ezreit áldja meg. Ugyanúgy, mint Jim Drinkwaternek és a nagyapámnak, nekünk is fogékonynak kell lennünk a szentlélek sugalmazásaira, mert amikor arra vágyunk, hogy eszközök legyünk Isten kezében, kinyilatkoztatást kaphatunk. Az ifjabb Alma próféta elmeséli nekünk, hogy milyen kinyilatkoztatásokat kapott. Tudom, hogy az Úr mit parancsolt én nekem, és örvendezem abban. Igen, és az én büszkeségem, hogy talán eszköz lehetek Isten kezében, hogy néhány lélek eljusson a bűnbánathoz, és ez az én örömöm. Alma kinyilatkoztatást kapott arról, hogy mit tegyen. Van egy kis könyvem, amit mindig magamnál hordok, amelybe feljegyzem azokat a sugalmazásokat és gondolatokat, melyeket a lélektől kapok. Nem valami szép és elhasználódik, és ezért néha ki kell cserélnem. Amint gondolatok jönnek az elmémbe, leírom őket, és aztán megpróbálom megtenni azokat. Rájöttem, hogy sokszor, amikor végrehajtottam valamit a listámon, a cselekedetem válasz volt valakinek az imájára. Volt olyan is, hogy nem hajtottam végre valamit a listámról, és később megtudtam, hogy segíthettem volna neki, de nem tettem. Amikor sugalmazást kapunk Isten gyermekeiről, ha leírjuk a gondolatokat és az ötleteket, melyeket kapunk, aztán engedelmeskedünk nekik, Isten belénk vetett bizalma növekszik, és még több lehetőséget kapunk arra, hogy eszközök lehessünk a kezében. Faust elnök szavaival élve, erőteljes eszközök lehettek Isten kezében, hogy segítsetek-e nagyszerű munka elvégzésében. Tehettek valami olyat egy másik emberért, amit senki más nem tud megtenni. Isten nagyra becsüli azokat, akik segítik a gyermekeit. Arra buzítom mindannyiunkat, hogy kövessük a proféták tanácsait, és váljunk eszközzé Isten kezében. Hadd becsüljön minket sokra, mert segített nekünk a gyermekeinek. Jézus Krisztus nevében, ámen.
The choir has sung Jesus, the very thought of thee.
A kórus azt énekelte, hogy Jézus, ha rád gondolhatok, és közben a Mormon könyvében erről a messiásról beszélt Nefi is. És a világ gonoszsága miatt semmit nem érő dolgoknak tartja, tehát megostrozzák, és ő eltűri, és megütik, és ő eltűri. Igen, leköbdösik, és ő eltűri, szerető kedvessége és hosszú tűrése miatt az emberek gyermeke iránt. A szabadító nagy és átható fájdalma miattunk volt, hogy nekünk ne kelljen úgy szenvednünk, mint neki. Ennek ellenére a szenvedés az élet része, és csak kevesen menekülnek meg a szorításából. Ennek ellenére, mivel ez olyas valami, ami már mindannyian átmentünk, vagy most megyünk át, vagy át fogunk menni rajta, Van egy szentírásbeli javaslat, hogyha a szenvedést, a szomorúságot és a fájdalmat Krisztusra összpontosítva közelítjük meg, akkor lelki leckéket tanulhatunk. Pál hajdanában ezt írta, hogy a szenvedésünk lehetőséget adhat nekünk arra, hogy jobban megismerjük a szabadítót. Pál azt írt a Róma belieknek. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Most nehogy bárki elinduljon a nehézségek és szenvedés felkutatására, nem erről szól a tanítás. Inkább az a hozzáállás, amivel megközelítjük a nehézségeinket és megpróbáltatásainkat, azt teszi lehetővé, hogy jobban megismerjük a szabadítót. A tapasztalat azt tanítja, hogy a szenvedés az élet egyik olyan élménye, ami megtörténik anélkül, hogy keresnénk. Hadd mondjak arra egy személyes példát. Pár éve ezelőtt, amikor az első fiam körülbelül egy éves lehetett, én lettem az okozója egy látszólag szükségtelen szenvedésnek. Főiskolás voltam, és egy este a padlón játszottam a fiammal. Kimentem a szobámból, hogy tanuljak, és amikor becsuktam magam mögött az ajtót, ő nyilván felém nyúlt, felemelve a kezét a feje fölé mögé, és így az ujja az ajtó zsaníros felére került. Amikor becsuktam az ajtót, az ujja igen komolyan megsérült. Berohantunk a kórház baleseti osztályára, ahol helyi érzéstelenítést kapott, majd bejött az orvos, aki azt mondta, hogy rendbe lehet hozni az ujját. Szinte felfoghatatlan módon, de akkor az én egy éves kisfiam egyetlen egy dolgot szeretett volna, azt, hogy az apja a karjaiban tartsa. Amíg látott engem, minden erejével ellenállt, hogy elő tudják készíteni a kényes műtéthez. Amikor elhagytam a szobát, végre megnyugodott, és az orvos hozzáláthatott. A műtét alatt nagyon ideges voltam, ezért odahúzottam a nyitott ajtóhoz, és benéztem, hogy lássam, hogy haladnak. Ahogy hangtalanul belestem az ajtón, ami mögötte és neki oldalt helyezkedett el, talán valami láthatatlan érzék miatt a fiam felemelte a fejét, hátrafordult, hogy lássa, ott vagyok-e. Az egyik ilyen alkalommal, ahogy láttam a karját kikötözve az egyik oldalán, a fejét elfordítva, amint keresi az apját, egy másik fiú jutott az eszembe. Kinyújtott karjaival, a kereszthez szögezve, az atyát keresve, és eszembe jutottak a szavak, én Istenem, miért hagytál el engemet? A szentírásokon keresztül egy sor olyan nőt és férfét találhatunk, akik Krisztusra összpontosítottak. Olyan emberek ők, akik hithűek maradtak és hajlandóak a kitartásra. Bármilyen sérülést vagy igazságtalanságot is hozott számukra az élet. Ábrahámról beszélek, akit megfosztottak öröksége földjétől, és akinek megparancsolták, hogy áldozza fel Izsákot. Józsefről, akit eladtak rabszolgának a testvérei, bebörtönözték, mert tisztelte az erényt és az erkölcsösséget, és raboskodott egy figyelmetlen szolga miatt. Ruthról, aki fiatalon megözvegyült és szűkölködött, de ennek ellenére álhatatos és hűséges maradt az anyósához. Mind három Nefiről, mindkét Almáról, és természetesen Joseph prófétáról. Különösen figyelemre méltó számomra Nefi kitartása. Állandóan szembe kellett nézni a fivérei haragjával, akik aztán 4 napig megkötözve tartották az ígéret földje felé tartó hajón. Nem tudott mozogni, és a 4. napon, amikor már úgy tűnt, hogy elnyeli őket a tenger, a fivérek attól félve, hogy elvesznek, eloldozták a köteleket, melyek a csuklóin voltak, és íme, azok rendkívül meg voltak dagadva, és a bokái is nagyon meg voltak dagadva, és nagyuk volt azok fájdalma. Mindazonáltal ő Istenére tekintett, és egész állónap őt dicsérte, és nem zúgolódott. Emlékezzünk azonban arra, hogy Nefi jegyezte fel, megostorozzák, és ő eltűri. És megütik, és ő eltűri. Igen, leköbdösik, és ő eltűri. Nefi értette. Bár a szenvedés célja nem mindig világos az adott pillanatban, Joseph prófétának páratlan lelkiélményben volt része, amíg a Liberty börtönbe sínylődött. Az Úr így vigasztalta. Fiam, békesség lelkednek, gyötrelmed és sanyargattatásaid csak egy rövid pillanatnyiak, és aztán, ha jól kitartasz azokban, Isten fel fog magasztalni téged a magasban, és győzedelmeskedni fogsz minden ellenséged felett. Tudjad, fiam, hogy mindezen dolgok tapasztalatot adnak neked, és a javadra várnak majd. Az ember fiam mindezek alá ereszkedett. Te talán nagyobb vagy ő nála. Amikor felszólítanak minket, hogy viseljük el a szenvedést, melyet néha szándékosan, néha pedig hanyagságból okoznak nekünk, akkor olyan helyzetbe kerülhetünk, hogy új tudást kaphatunk Isten fiának szenvedéséről, amennyiben elfogadjuk a felszólítást. Jó lehet, Alma elmondja nekünk, hogy Krisztus elszenvedett mindent, amit bármelyikünk valaha el kell szenvednie, hogy tudja, hogyan segítsen meg bennünket. Ennek fordítottja is igaz, vagyis, hogy a mi szenvedésünk betekintést enged nekünk az ő engesztelő áldozatának mélységébe és nagyságába. A kisfiammal megtörtént sok évvel ezelőtti eseményen való eltűnődés egy új lelki meglátást, és talán mélyebb megértést adott az engesztelés nagyságáról és nagy lelkűségéről. Sokkal nagyobb megbecsülést érzek azért, amit egy atya hajlandó volt megengedni a fiának, hogy értem és mindannyiunkért elszenvedjen. Új, személyes bepillantást nyertem az engesztelés mélységébe és nagyságába. Nem tudtam elképzelni, hogy szándékosan hagytam volna, hogy a fiam szenvedjen, még ilyen kis mértékben is. Atyánk viszont úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Bár soha nem beszéltünk erről, a fiamnak is lehetősége lenne értékelni ezt a szakaszt, ahol a szabadító elmondja, íme, az én markaimban metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen. Bár nem szeretném azt állítani, hogy bármi megközelíthetni az engesztelést, a seb a fiam kezén állandóan előtte van, és megvan rá lehetősége, ha úgy dönt, hogy emlékeztetőként használja azt a szabadító tenyerében lévő sebekre, melyeket a mi bűneink miatt szenvedett el. Lehetősége van saját módján megérteni a szabadító irántunk érzett szeretetét, hogy engedte magát értünk megsebezni, összezúzni, összetörni és megtépni. Bár a szenvedés bepillantást adhat, mégis ügyelnünk kell arra, hogy ne hasonlítgassunk, hanem inkább megbecsüljünk. Mindig végtelen különbségek lesznek közöttünk és a szabadító között. Pilátusnak adott válasza, miszerint semmi hatalmat sem volna rajtam, ha felülről nem adott volna néked, újra emlékeztet bennünket az áldozata készséges és önkéntes természetére. Soha sem viselhetjük el a mélységét, az átható természetét vagy nagyságát az ő szenvedésének, amely szenvedés nyomán még én, Isten, mindenek közt a legnagyobb is reszkedtem a fájdalomtól. És minden pórusomból véreztem, és testemben, és lélekben is szenvedtem, de hogy Nefi, mi is mélyebben értékelhetjük azt, amit ő tett értünk, és érezhetjük, hogy lelke segít bennünket, és egy nagyon valós értelemben megismerhetjük a szabadítót, mert az pedig az örök élet, hogy megismerjük őt. Bizonyságomat teszem, hogy Jézus Krisztus a világ szabadítója, hogy az ő szenvedése és engesztelése által elnyerhetjük bűneink bocsánatát, és örök életet kaphatunk. Tanúságot teszek az ő szelíd és szerető kedvességéről. Ő az Atya egyszülöttje, aki mindenben az Atya akaratát tette. Jézus Krisztus nevében. Amen.
As someone trained in medicine, understanding the complexity, the order,
az orvostudományban jártas emberként az emberi test összetettségéről, rendjéről és harmóniájáról való tudás megerősíti a hitemet egy teremtőben. Hiszek Istenben. Hiszem, hogy ő teremtett bennünket. A teremtőbe vetett hit másik alternatívája az, amikor abban hiszünk, hogy az élet egy véletlen folytán alakult ki. Én ebben nem hiszek. Ha pedig Isten teremtett bennünket, nem lenne észszerű, hogy magunkra hagyjon minket. Annak van értelme, hogy útmutatást ad nekünk. Ennek az útmutatásnak egy része parancsatok formájában érkezik hozzánk. A parancsolatokat nem azért kaptuk, hogy azok leterheljenek vagy korlátozzanak bennünket. Ezek egy bölcs mennyei atyától kapott irányjelzők, hogy távol tartsanak minket a bajtól, hogy teljes boldogságot hozzanak nekünk ebben az életben, és hogy biztonságban hazavezessenek bennünket ő hozzá. Harold Kusher rabbi, a Brigham Young Egyetem 1944-ben adott egyik beszédében a következőket mondta. Hagyomány tisztelő zsidó vagyok, és betartom a bibliai étrendre vonatkozó törvényeket. Gyanítom, többen azt feltételezitek, hogy egész nap csak ezt hajtogatom magamban. Mennyire szeretnék sertéskaraj tenni, de ez az utálatos öreg Isten nem engedi. Hát nem így van. A helyzet az, hogy egész nap ezt hajtogatom. Hát nem hihetetlen? 5 milliárd ember él ezen a bolygón, és Isten törődik azzal, hogy mit eszem ebédre, és milyen nyelvezetet használok. Nem alacsonyít le az, hogy megmondják nekem, hogy ne tegyek bizonyos dolgokat, mert azok rosszak. Ez inkább felemel engem. Henry B. Eyringer azt mondta az első világméretű vezetőképző közvetítésén, az Úr nekünk adta az érdemesség normáit. Nem azért tette ezt, hogy távol tartson minket magától, hanem hogy közelebb kerüljünk hozzá. Fivérek és nővérek, a parancsolatok betartása mindent megváltozhat ebben és a következő életben. Ahhoz, hogy érdemesek legyünk a celesztiális királyságra és az ottani boldogságra, be kell tartanunk a parancsolatokat. Az egyetlen norma, ami észszerű a számunkra, az a celesztiális norma. A tan és a szövetségek ezt írja, mert aki nem képes megmaradni a celesztiális királyság törvényében, az nem tud megmaradni egy celesztiális dicsőségben. Ez ilyen egyszerű. De arra nem kell várnunk, hogy megtapasztalhassuk a celesztiális örömet. A parancsolatok szerint élet már itt és most örömet hoz. Attól tartok, túl sokan közül nem kötelezték el magukat teljesen a parancsolatok szerinti életre. Ezek a szentek nem hajlandók teljesen maguk mögött hagyni a világot. Tétováznak. Egy területi konferencia papsági vezetői ülésén a Ti Izrael elderei című himnuszt énekeltük. A refrénben van egy sor, ami így hangzik. Ó Babilon, most elbúcsúzunk. Az éneket követően Neil Maxwell elder beszélt, és elmondta, hogy szerinte a Babilontól való elbúcsúzás valóban az egyik kihívásunk, hogy túl sokan szerettünk ott egy nyaralót tartani. Nem állhatunk fél lábbal az egyházban és fél lábbal a világban. Az egyik ok az, hogy egyre nagyobb a szakadék a világ és az egyház között. El fogjuk veszíteni az egyensúlyunkat. Tudjuk, hogy senki sem szolgálhat két úrnak. Attól tartok, hogy néhányan azt próbálják tenni, amit Marion G. Romney elnök úgy fogalmazott meg, hogy megpróbálják szolgálni az Urat anélkül, hogy megbántanák az ördögöt. A szabadító azt tanította, ti vagytok a földnek savai, ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Hogyan leszünk ízetlenek? Egy módja ennek például, hogy nem különbözünk többi a világtól. Az egyházban nagyon sokan a világ irányába sodrónak, és egyre inkább a világra hasonlítanak, és olyanná válnak. Abba kell hagynunk ezt a sodródást. Robert D. Hales elder azt mondta, utolsó napi szentekként nem kell hasonlítanunk a világra. Nem kell úgy szórakoznunk, ahogy a világ teszi azt. Az egyéni szokásainak is különbözniük kell. A kikapcsolódásunkat is másnak kell lennie. Az erkölcsi viszonylagossága korszakában felkészülteknek kell lennünk arra, hogy állást foglaljunk, és azt mondjuk, ez helyes, ez pedig helytelen. Nem követhetjük a tömeget. Természetesen nem azt javaslom, hogy költözünk ki a vadonba és zárjuk magunkra az ajtót. Lehetünk a világban, járhatunk iskolában, dolgozhatunk és csatlakozhatunk arra érdemes társadalmi szervezetekhez, és így tovább. De ragaszkodnunk kell az Úr normáihoz. Van egy kedves barátom, aki nagyra becsült belgyógyász. Egy országos egészségügyi rovat vezetője. A témája gyakran a táplálkozásról szól. Egy baja van csak. Nagyon szereti a fánkot, ami ugyan finom, de általában nem a világ legtáplálóbb élelmiszerei közé sorolják. Hogy ezt a problémát megoldja, kitalálta a táplálkozás 80-20-hoz elméletét. Ez az elmélet azt állítja, hogy ha az idő 80%-ában nagyon jó vagy, akkor az idő maradék 20%-ában azt tehetsz, amit csak akarsz. Nos, ez lehet, hogy jól működik a táplálkozásban, de a 80-20-hoz elmélet nem elfogadható olyan dolgokban, mint a szerencsejáték, a pornográfia vagy a becsületesség. Fivérek és nővérek, vajon néha 80 arányban a 20 egyháztagok vagyunk? Gondoljatok arra a nőre, aki mindig megszenteli a sabbatot, kivéve, amikor kell valami a boltból. Vagy a férfire, aki becsületes minden dolgában, amíg ellen nem tud állni a készítésnek, hogy eltúlozza az adóleírásokat, mert így több mint $1000 spórolhat. Vagy az apár, aki kedves és barátságos a feleségével és a gyerekeivel, kivéve, amikor nehéz napja volt az irodában. Fivérek és nővérek, adjuk el a babiloni nyaralunkat. Ne csak majdnem, hanem teljes utolsó napi szentek legyünk. A Lukács 14. fejezetében, 28-as versében az Úr azt mondja, ezért határozzátok el szívetekben, hogy megteszitek azokat a dolgokat, melyeket tanítani és parancsolni fogok nektek. Szeretem a határozzátok el kifejezést. Fivérek és nővérek, azért imádkozom, hogy határozottak legyünk. Vannak olyan áldások, amelyeket csak akkor nyerhetünk el, ha teljesen átadjuk a szívünket Istennek. Heber G. Grant elnök ezt tanácsolta. Csupán egyetlen biztonságos ösvény létezik az utolsó napi szentek számára, ez pedig a kötelesség ösvénye. Nem a bizonyság, nem a csodálatos megnyilatkozások, nem annak tudása, hogy Jézus Krisztus evangélium az, és nem annak bizonyos tudása, hogy a szabadító a megváltó, és Joseph Smith az ő profétája volt, nem ezek fognak megmenteni titeket és engem, hanem Isten parancsolatainak betartása, és az utolsó napi szentek életvitele szerinti élet. Ti, fiatal férfiak és nők, amint kezditek kialakítani a fontossági sorrendet az életetekben, emlékezzetek arra, hogy az egyedülálló biztonságot ebben az életben a parancsolatok betartása adja. Az anyagi biztonság és a társadalmi rang értéktelen az igaz lelkűség nélkül. Erről biztosíthatnak benneteket. Mennyi atyátokkal éltetek a halandóság előtti életben. Ott voltatok vele. A lelketek tudja, milyen a celesztiális birodalomban élni. Sosem lehettek igazán boldogok egy nem celesztiális környezetben. Túl sokat tudtok. Ez az egyik oka annak, hogy számotokra gonoszság soha nem lehet boldogság. Milyen nagyszerű dolog már korán eldönteni egyszer s mindenkora, hogy mit fogtok és mit nem fogtok tenni a becsületességet, az erényességet, a tisztaságot, a bölcsesség szavát és a templomi házasságot illetően. Fivérek és nővérek, maradjatok az egyenes és keskeny ösvényen. Nem, inkább maradjatok az egyenes és keskeny ösvény közepén. Ne sodródjatok el, ne tévegjetek, ne játszadozzatok, legyetek óvatosak. Emlékezzetek arra, hogy ne kacérkodjatok a gonosszal. Kerüljétek el az ördög területét. Ne adjátok meg sátánnak a hazai pálya előnyét. A parancsolatok szerinti élet meghozza nektek azt a boldogságot, amelyet túl sokan másút próbálnak megtalálni. Ez valóban Jézus Krisztus valóban evangéliumának a teljessége, ez az ő egyháza, a visszaállítás valóban megtörtént, nincs okunk a tétovázásra. Tudom, hogy Gordon B. Hinckley elnök az Úr ma élő profétája. Hálás vagyok, hogy mellette állhatok, és megköszönhetem neki a tanítását, a vezetését és erejének csodálatos példáját. Tudom, hogy Isten él. Tudom, hogy Jézus a Krisztus. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Not long after our friend Carolyn.
Nem sokkal azután, hogy Carolyn Rasmus csatlakozott a Brigham Young Egyetem tantestületéhez, néhány új barátja meghívta őt, hogy szombaton menjen el velük kirándulni a Provo melletti hegyekbe. Carolyn nem volt az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyháza tagja, de úgy érezte, hogy a társai felettébb szívesen látják őt köreikben. Lelkesen ment el velük hegyet mászni. Ahogy a nap folyamatosan emelkedett, úgy jutottak egyre feljebb a túrázók is a hegyoldalon. Majd, ahogy az idő 10 óra félig közeledett, a csoport tagjai keresni kezdtek néhány helyet, ahova leülhetnek. Ez csodálatos, gondolta Carolyn, honnan tudták, hogy pihenésre van szükségem? Majd ő is keresett magának egy kényelmes helyet, ahol kinyújtózhatott. Úgy tűnt azonban, hogy a többiek túl komolyan veszik ezt a bizonyos pihenőt, néhányan ceruzát és jegyzetfüzetet vettek elő, miközben az egyikük elszántan próbált beállítani egy tranzisztoros rádiót. Ami ezután történt, örökre megváltoztatta az életét. Egyik barátja így szólt: Caroline, valamit el kell magyaráznunk. Ez október első szombatja, és számunkra ez nem csak azért fontos, mert kellemes az idő, és színes az őszi avar, hanem azért is, mert most van az egyház általános konferenciája. Utolsó napi szentekként, bárhol is legyünk, és bármit is csináljunk éppen, ilyenkor megállunk és figyelünk. Úgyhogy most néhány órán át itt fogunk ülni a tölgyek és a fenyők társaságában. Letekintünk a lenti völgy felé, és hallgatjuk Isten profétáit. Néhány órán át, gondolta Caroline, azt sem tudtam, hogy élnek még Istennek profétái, azt meg főleg nem, hogy ez már két teljes órát megér. Azt pedig végképp nem tudta, hogy két órakor újra meg fognak állni délután, újabb két órára, majd pedig arra buzdítják, hogy másnap ő is hangolódjon rá az állomásra még négy órára. Nos, a többi már történelem. Egy bőrkötésű szentírással, melyet a tanítványaitól kapott ajándékba, az általa látogatni kezdett UNS egyházközségben, található barátok és családok szeretetével, és olyan lelki élményekkel hatására, amilyenek szeretnék, hogy mindenki az evangélium világossága felé veszi az irányt, szerezzen magának, Caroline megkeresztelkedett, és az egyház tagjává konfirmálták. Aznap az Y-hegy tetején ülve, az általános konferenciával való első találkozása alkalmával Rasmus nőtestvér szemtanúja volt annak, hogy teljesedik be saját életében Ézsaiás proféta meghívása. Gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob istenének házához, hogy megtanítson minket az ő utaira, és mi járjunk az ő ösvényein, mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. We're coming to the close of another marvelous general conference. Egy újabb csodálatos általános konferencia végéhez közeledünk. Abban az áldásomban volt részünk, hogy üzeneteket hallhattunk a vezetőinktől többek között, és különösen Gordon B. Hinckley elnöktől, attól az embertől, akit Isten földi szószólójaként, a mi élő profétánként, látnokunként és kinyilatkoztatónként támogatunk. Ahogy a proféták a különböző adományozási korszakokban tették Ádámtól egészen napjainkig, Hinckley elnök képletesen szólva összegyűjtött bennünket Ádám Ondi Ámán völgyébe. Úgymond globális megfelelőjében szeretett bennünket, tanított bennünket, és áldását adta ránk. Úgy vélem, nyugodtan állíthatom, hogy valamennyi férfi és nőtestvér imája, melyeket a hétvégén értünk, mondtak, azért szóltak, hogy az általános konferencia legalább olyan felemelő, és ha szükséges, sorsdöntő legyen mindannyiunk számára, mint amilyen Rasmus nőtestvér és számtalan más olyan ember számára volt, aki fél évente hallgatta az UNS himnuszunk szavaira. Jöjj! Listen to a prophet's voice. Hallgassuk a prófétát. Halljuk Isten szavát. Saját bizonyságom, valamint az általános konferencia üzenetei és jelentősége iránti hálám kifejezéseként hadd emlékeztesselek benneteket legalább három olyan dologra, melyet e fél évente megtartott összejövetelek kijelentenek az egész világ számára. Először is lelkesen és világosan kijelentik, hogy ismét van egy élő proféta a Földön, aki az Úr nevében szól. És mi nagy szükségünk van az útmutatásra. Viharos és nehéz időket élünk. Világszerte háborúkat, itthon pedig aggodalmat látunk. Szomszédaink személyes szívfájdalmat és családi bánatot élnek át. Emberek tömegei néznek szembe félelemmel és a problémák számtalan formájával. Ez arra emlékeztet minket, hogy amikor Lehi az élet fájáról való látomásban sötét köd burkolta be az utazókat, akkor az minden jelenlévőt beburkolt, az igaz lelkűt és a becstelent, a fiatalt és az időset, az új megtértett és a tapasztalt egyháztagot egyaránt. E példázatban mindannyian ellenállásba és nehézségbe ütköznek, és csupán a vasrúd, Isten kijelentett szava, vezetheti őket át biztonságban. Mindannyiunknak szüksége van a rúdra. Mindannyiunknak szüksége van az ígére. Senki sincs biztonságban nélküle, mert annak hiányában bárki tiltott ösvényekre dérhet és elveszhet. Milyen hálásak vagyunk, hogy hallhattuk Isten hangját, és érezhettük ama vasrúd erejét e konferencián az elmúlt két napban. Az elmúlt években időnként néhány forrás arról számolt be, hogy a fivérek megnyilvánulásai nem időszerűek, nem ismerik a problémákat, hogy néhány irányelvük és szokásuk ideje múlt, nem vonatkoztatható a korunkra. Legkisebbként azok közül, akiket támogattatok, hogy első kézből tanítsuk az egyház útmutatását, lelkem teljes odaadásával mondom, hogy sem a személyes, sem pedig a szakmai életemben soha nem láttam még egyetlen olyan csoportot sem, akik ennyire időszerűek lennének, akik ennyire mélyen ismernék a mai problémákat, akik oly alaposan megvizsgálnák a múltat, és oly nyitottan lennének az új dolgokra, és oly gondosan, átgondoltan és imádságos lelkülettel mérlegelnének mindent ezek között. Bizonyságomat teszem arról, hogy a férfiak és nők testülete jobban megérti az erkölcsi és társadalmi problémákat, mint bármely más általam ismert hasonló törekvésű szakértőcsoportét bárhol a világon. Személyes tanúságomat teszem arról, hogy mennyire jók ők, milyen keményen dolgoznak, és milyen alázatosan élnek. Nem mindennapi dolog, hogy az egyház proféciát, látnokságot és kinyilatkoztatást jelent ki a világnak, ám mi mégis kijelentjük. Egy sötét világban ragyogó igaz világosság ez, és fénye egy ülésekből ered. Másodszor, mindegyik konferencia cselekedetre szólít, nem csupán a saját életünkben, hanem a körülöttünk lévő emberekében is, azokéban, akik a saját családjukhoz és hitünkhöz tartoznak, és azokéban is, akik nem. Ma reggel Hinckley elnök megindítón emlékeztetett minket arra, hogy ez a 150. évfordulója azoknak a kézikocsis társaságoknak, akik miközben az emberek az 1856. évi októberi konferenciára gyülekeztek a Sóstóvölgyében, az utolsó fagyos mérföldeket tették meg Nebraska-ban, nem sokkal azelőtt, hogy beragadtak volna az áthághatatlan hóba Wyoming államban. Felidézte Brigham Young elnök a szentekhez idézett inspiráló általános konferenciai beszédét. Menjetek és hozzátok ide azokat az embereket, akik kint vannak a síkságban. Ahogyan az 1856-os évi októberi általános konferencia témája az volt, hogy mentsék meg a rászorulókat, úgy szintén ez az üzenete ennek a konferenciának és az utolsó konferenciának és a következő tavasszal megrendezésre kerülő konferenciának is. Talán nem kell hóvihar és fagyott földbe történő temetésekkel szembenéznünk ezen a konferencián, de attól még vannak rászorulók odakint. A szegények és megfáradtak, a csüggettek és kedvüket vesztettek, azok, akik tiltott utakra tévedtek. Ahogyan már korábban említettük, és még sokan, akik azért vannak távol az igazságtól, mert nem tudják, hogy találjanak rá. Mindannyian odakint vannak, lankadt térdekkel, lecsüggesztett kezekkel, és rossz időjárási viszonyok között. Csupán azok tudják megmenteni őket, akiknek több van, akik többet tudnak, és akik többet tudnak segíteni. Ne aggodalmaskodjatok azon, hogy hol vannak ezek az emberek. Mindenhol ott vannak. A jobbotokon, a balotokon, a szomszédságotokban és a munkahelyeteken, a világ minden közösségében, megyéjében és nemzetében. Fogjátok a csapatotokat és a szekereteket, pakoljátok meg a szeretetetekkel, a bizonyságotokkal és egy zsák lelki liszttel. Az Úr el fog vezetni benneteket a rászorulókhoz, amennyiben magatokhoz ölelitek Jézus Krisztus evangéliumát, melyet ezen a konferencián tanítottak nektek. Tárjátok ki a szíveteket, és nyújtsátok ki karotokat azok felé, akik a Martin's Cove és a Devil's Gate 21. századi megfelelőjének fogságába estek. Ha ezt megtesszük, tiszteletben tartjuk a Mester által többször elismételt könyörgést az elveszett jó, az elveszett drachma és az elveszett lelkek érdekében. Végül az egyház általános konferenciája kijelenti az egész világ számára, hogy Jézus a Krisztus, hogy ő és az ő atya, mindannyiunk Istene és atya, megjelentek az ifjú Joseph Smith prófétának egy ősi ígéret beteljesítéseként, mely szerint a feltámadott názareti Jézus ismét visszaállítja az egyházát a földre, és aképpen jöjj el újra, amiképpen a júdeai szentek látták őt felmenni a mennybe. Minden más konferenciához hasonlóan ez a konferencia is kijelenti, hogy ő leereszkedett, hogy szegénységben és alázattal jöjjön el a földre, hogy bánattal és elutasítással, csalódottsággal és halállal nézzen szembe annak érdekében, hogy mi megszabaduljunk ettől a sorstól. Miközben az örökkévalóság kibontakozik számunkra, mely szerint az ő sebeivel gyógyulánk meg. Ez a konferencia minden nemzetnek, nemzetségnek, nyelvnek és népnek kijelenti a szerető messiás azon ígéretét, hogy örökkévaló az ő kegyelme. Mindannyian, akik úgy gondoljátok, hogy elvesztetek, vagy remény nélkül vagytok, vagy akik úgy gondoljátok, hogy túl sokáig tettetek, túl sok, túl rossz dolgot, mindannyian, akik aggódtok, hogy elakadtatok az élet fagyosságain, és tönkrement a kézikocsitok az út során, ez a konferencia Jehova lankodatlan szavait kiáltja felétek. Kezem még felemelve van. Kinyújtom majd feléjük a karomat, mondta, és még ha meg is fognak tagadni engem, mégis irgalmas leszek hozzájuk, ha bűnbánatot tartanak, és hozzám jönnek. Mert karom egész nap ki van nyújtva, mondja a seregek Úristene. Irgalma örökkévaló. Karja pedig még mindig ki van nyújtva. Krisztus tiszta szeretete az övé, az a jó szívűség, mely soha el nem múlik, az a könyörület, mely még akkor is kitart, amikor minden más erő eltűnik. Bizonságomat teszem e felkaroló, megmentő, irgalmas Jézusról. Arról, hogy ez az ő megváltó egyháza, mely az ő megváltó szeretetén alapszik. És hogy, ahogyan a Mormon könyvében is kijelentették, olyan proféták jöttek a nép közé, akiket az Úr küldött, hogy szóljanak. Igen, ismét proféták jöttek az országba. Tanúságomat teszem, hogy Gordon B. Hinckley elnök minden tekintetben proféta, akinek életét és hangját nagyra értékeljük, és aki most bezárja e fél éves összejövetelt. Mindezen, és még sok más áldásunkért adom személyes köszönetemet eme általános konferenciai időszakban. Jézus Krisztus nevében. Amen.
It's almost difficult to declare the conclusion of this session.
Nagyon nehéz meghatározni, hogy mikor lesz pontosan a befejezés ennek az ülésnek. De most, hogy befejezzük azt, szeretnénk őszinte hálákat kifejezni a Tabernákulum kórusnak, a Missionális Képzőközpont kórusának, Brigham City kórusának, a karmestereknek és az orgonistáknak a csodálatos és megihlető zenéért. Hálánkat fejezzük ki mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak eme eseményhez. Gordon B. Hinckley elnök, szeretett profétánk lesz az utolsó beszélőnk ma. Ezt követően a kórus elénekli a profétákat köszönjük az Úrnak című himnuszt. Az áróimát ezután Donald L. Staley Elder mondja majd a 70-ektől. Hinckley elnök, a profétánk.
My beloved brethren and sisters.
Kedves fivéreim és nővéreim, csodálatos konferenciánk volt. Ehhez semmi hasonlót nem ismerek a világon. Mit gondoltok, miért gyűlünk itt össze ebben a nagyszerű konferenciateremben? És amit mondunk, azt világszerte közvetítik. Azért, hogy az emberek, a népek minden országban együtt tudjanak hódolni az élő Istennek. És ez egy valódi csoda,
spoken have done so very well.
És akik szóltak hozzánk, nagyon jó munkát végeztek. Bár csak lenne elég időnk arra, hogy az összes felhatalmazottól hallhattunk volna. Sajnos erre nincsen lehetőség. A segédszervezetek képviselői is inspiráltak minket az üzeneteikkel. Az imák is inspirálók voltak. A zene egyszerűen remek volt. Hálásak vagyunk ezért a hatalmas konferencia központért, amelybe összegyűlhettünk, és a technikáért, amely lehetővé tette, hogy szavaink eljussanak népünkhöz világszerte, nagyon sok országba, bár csak béke lenne a Földön. És állandóan imádkozunk, hogy ez be is következzen. Most veletek hagyjuk a szeretetünket és az áldásunkat. Az Úr lelke lakozzon az otthonatokban. A szeretet vezérelje a családi kapcsolataitokat. Ezért imádkozunk most. Most, hogy újabb 6 hónapra elbúcsúzunk, a megváltó Jézus Krisztus szent nevében veletek hagyjuk szeretetünket és áldásunkat. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Thank you. Our Father in heaven,
mennyei atyánk, nagyon, és milyen hálásak vagyunk a prófétánkért, akit nagyon szeretünk. Kérünk, mennyei atyánk, hogy tovább mehessünk, végezhessük a munkát, és hogy megtehessük mindazt, amit az apostolok és a többi felhatalmazott kért tőlünk. Nagyon hálásak vagyunk az egyháztagságunkért, a lehetőségeinkért, hogy ilyen csodálatos áldásokat élvezhetünk az életünkben. Segíts nekünk, atyánk, hogy most, hogy itt elmegyünk a konferenciáról, felhasználjuk ezeket a dolgokat, és alkalmazzuk az életünkben, hogy szolgáljunk másokat. Nagyon hálásak vagyunk az áldásainkért, és kérünk téged, hogy áldj meg minket minden nap, minden héten, és azokat is, akik elnökölnek felettünk. Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 176th semi-annual general
conference. Ez volt az utolsó napok Szentjének, Jézus Krisztus Egyháza 176. őszi általános konferenciának közvetítése. Beszélők az egyház általános felhatalmazottai és tisztviselői voltak. A zenét a Mormon Tabernáklum kórus szolgáltatta.
This broadcast has been furnished.
Ezt a közvetítést a Bonneville Communications közszolgálati műsorként sugározta. E program írásbeli engedély nélküli bármiféle másolása, felvétele, írásbeli rögzítése vagy egyéb használata tilos.